Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szenátusának 100%-os támogatását és a fenntartóval egyetértésben tett miniszteri javaslatot követően dr. Súlyog Tamás köztársasági elnök 2025. június 15-től 2030. június 14-ig megbízta dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona habilitált egyetemi docenst az egyetem rektori teendőinek további ellátásával. A hivatalos megbízólevelet június 26-án csütörtökön adta át az államfő a Sándor palotában, ahol az ország több felsőoktatási intézményének új és újraválasztott rektorai is jelen voltak. Minden közösségben gondolkodó és közösségépítő program erősíti a magyarságot, így a Magyarok Országos Gyűlése is, jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Nacsa Lőrinc a 11. Magyarok Országos Gyűlésén arról beszélt, hogy a találkozó három napján a nemzetpolitika, a közösségi összefogás, illetve olyan sorskérdések, mint a demográfia vagy a fiatalok, az ifjúság jövője is szóba kerül majd, amelyek Magyarország kormánya számára is elsődleges jelentőségűek az egész nemzet szempontjából. Az Isten, haza, család hármasa felelősségteljes cselekvésünk megkerülhetetlen alapfogalmai, fogalmazott az államtitkár. Mostantól teljes egészében elengedik a diákhitel tartozást azoknak a 30 év alatti nőknek, akiknek gyermeke születik, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika fontos változásnak nevezte, hogy a kedvezmény immár azokra az édesanyákra is vonatkozik, akik ugyan már abszolutóriumot szereztek vagy záróvizsgát tettek, de még nem kapták meg a diplomájukat, így már nem rendelkeznek aktív hallgatói jogviszonnyal. Ez is azt üzeni, a családalapítás és a tanulás nem kizárják, hanem erősítik egymást. A családbarát magyar felsőoktatásért dolgozunk, tette hozzá az államtitkár. Az előzetes adatok szerint 2025 májusában 5696 gyermek született, és 9639-en hunytak el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 10, a halálozásoké 2,3%-kal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 2,5%-kal nőtt, tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a kormányhivatalok szakemberei országszerte ellenőrzik a görögdinnye minőségét, valamint a csomagoláson és árusítóhelyeken feltüntetett jelöléseket. Külön hangsúlyt kap a hamis vagy megtévesztő származási adatok kiszűrése, tette közzé a hatóság. Szent László hagyatéka segít megőrizni nemzeti kultúránkat és értékeinket a 21. század forgatagában is. Eszmeisége egyszerre szólít hitre, cselekvésre és a közösség iránti elköteleződésre, mondta Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár Nagyváradon a 13. Szent László napok nyitógáláján. Hangsúlyozta, Szent László öröksége élő, évszázadokon átívelő, elválaszthatatlan a nemzeti összetartozás és a megmaradás ügyétől. A lovak király volt az, aki hitet és erőt adott a népnek, megteremtette a rendet és a biztonságot. Felszentelték Magyarország első pünkösdi cigánytemplomát a Békés vármegyei Mezőberényben. Sztojka Attila, a belügyminisztérium társadalmi esélyekért és a roma kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepélyes átadón hangsúlyozta, egy új templom építése azt jelenti, hogy van igény a hitéletre, Isten jelenlétének keresésére. Szerintem ma a keresztény gondolkodás legnagyobb kihívása, hogy felmerjük-e vállalni Isten keresését, a felé való fordulást, hogy kiállunk-e az általa teremtett világ értékei mellett. A szervezők nem egyeztettek a rendőrséggel a budapesti büszkeség elnevezésű szombatra meghirdetett rendezvényről. A szervezőké a felelősség, közölte az ORFK kommunikációs szolgálata a rendőrség honlapján. Hozzátették, a szervezők jelentős számú résztvevőre számítanak, ugyanakkor a gyűléssel kapcsolatos biztonsági intézkedésekről a rendőrségnek nincs tudomása, azokról nem egyeztettek a hatósággal. A szombati időjárás és a várhatóan nagy számú tömeg együttesen kockázatot rejt magában, figyelmeztettek. Végül az időjárásról. Északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Záporok, zivatarok már csak az északkeleti, keleti tájakon lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 17 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Segítsük a keresztény keletet, amelyet sosem látott ördögi erőszak pusztít. Leó pápa találkozott a Ruaco a keleti egyházakat segítő műközgyűlésének résztvevőivel. Udvardi György veszprémi érsek a püspöki jubileumról. Megújítottuk hitvallásunkat a megváltás szent évében. 14. Leó beszéde a kábítószer elleni küzdelem világnapján. Harcolni kell a drog ellen, az államok számolják föl a bűnszervezeteket. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a szentévi zarándoklatról. Jó volt érezni a szentatya bátorító készszorítását. Segítsük a keresztény keletet, amelyet soha nem látott ördögi erőszak pusztít. Leó pápa beszéde. Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta a Ruaco tagjait az éves munkaülés végén, amelyen sokan nem tudtak részt venni, mert a Szentföldről való utazásukat a térségben dúló háború veszélyeztette. A delegációt Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztériumának prefektusa vezette. A pápa beszédének középpontjában a háborúk álltak, amelyek vérrel áztatják ezeket a területeket, Ukrajnától kezdve a tragikus és embertelen gázai helyzetig, érintve az egész Közel-Kelet térségét. A gyűlölet köpenyébe burkolózó háború, amely történelmileg mindig megjelölte ezeket a régiókat, most beteges erővel tombol. Ma a háborús erőszak eddig soha nem látott diabolikus erővel sújt le a keresztény kelet területeire, szögezte le a pápa.
Ma oggi la violenza bellica sembra abbattersi sui territori dell'Oriente cristiano con una veemenza diabolica mai vista prima.
A Szentatya tisztán látásra szólított fel, és a keleti egyházakról szólva sajnálattal jegyezte meg, hogy a katolikusok között is voltak visszaélések és félreértések. Mindnyájan, az egész emberiség arra kaptunk meghívást, hogy vizsgáljuk meg ezeknek a konfliktusoknak az okait, ellenőrizzük a valódi indokokat, és törekedjünk a legyőzésükre, valamint utasítsuk el a hamisakat, és határozottan leplezzük le őket. Az emberek nem hallhatnak meg hamis hírek, fake news miatt. Hiába való illúzió, hogy a felsőbbrendű hatalom megoldja a problémákat, ahelyett, hogy gyűlöletet és bosszút szítana. Imádkozni, segíteni és tanúságot tenni Krisztusról, jelölte meg a feladatokat Leó pápa. A Szentatya határozottan rámutatott a nemzetközi közösség hatékonyságának gyengülésére is. Elkeserítő látni, hogy a nemzetközi jog és a humanitárius jog ereje már nem kötelezi az embereket. Helyét átvette a másokat erőszakkal való kényszerítés állítólagos joga. Ez méltatlan az emberhez, szégyen az emberiség és a nemzetek vezetői számára. Értelmetlen azt gondolni, hogy a háborús cselekmények békéhez vezetnek, hogy a túlerő megoldja a problémákat, ahelyett, hogy gyűlöletet és bosszút táplálna.
Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo?
Hogyan lehet továbbra is elárulni a népek béke iránti vágyait az újrafegyverkezés hamis propagandáival? Tette fel a kérdést a pápa, hangsúlyozva, hogy az emberek egyre inkább tudatában vannak, hogy mennyi pénz kerül a halálkereskedők zsebeibe, amiből kórházakat és iskolákat lehetne építeni, ehelyett pedig a már megépítetteket pusztítják el. A keresztények feladata ezek között a pusztító körülmények között, hogy égve tartsák a lángot a gyűlölet sötétsége ellen. Az ima az elengedhetetlen út, szögezte le a pápa. Kövessük Krisztust, aki felszabadította a szíveket a gyűlölettől, és mutassunk példát, hogy kilépjünk a megosztottság és a bosszú logikájából. Leó pápa köszönetét fejezte ki minden keleti kereszténynek, aki a jóval válaszol a rosszra. Megköszönte áldozatukat, különösen azt a tanúságtételt, amikor térségükben maradnak, mint Krisztus tanítványai és tanúi. Leó pápa ezután felidézte a múlt vasárnapi szörnyű merényletet, amelyet Szíriában, a damaszkuszi Szent Illés templomban követtek el, és amelynek áldozatai csatlakoznak a keresztény kelet számos vértanújához. Jobban meg kell ismerni a keresztény kelet hitének hagyományát, a bölcsességnek és az üdvösségnek ezt a fényét a katolikus egyházban, ahol még mindig sok a tudatlanság ebben a témában. Egyes helyeken fennáll a veszélye annak, hogy a hit élettelenné válik, azért is, mert nem valósult meg az a kívánság, amelyet Szent II. János Pál pápa többször is kifejezett, amikor 40 évvel ezelőtt azt mondta, az egyháznak meg kell tanulnia újra két tüdejével lélegezni, a keletivel és a nyugatival. A keresztény keletet azonban csak akkor lehet ápolni, ha szeretjük, és csak akkor szeretjük, ha ismerjük, feltette ki a Szent Atya.
Il loro senso del sacro, la loro fede cristallina, resa granitica dalle prove.
A szent iránti érzékük, kristálytiszta hitük, amelyet a megpróbáltatások szilárdabbá tettek, mint a gránit, valamint az isteni misztériumtól illatozó lelkiségük jótékonyan hathat a nyugaton lappangó, de jelenlévő Isten iránti szomjúságra, fejezte be a Ruákó tagjaihoz intézett beszédét 14. Leó pápa, majd Szűz Mária és a keletet és nyugatot egyesítő Péter és Pál apostolok közbenjárásáért fohászkodva áldását adta rájuk. Udvardi György veszprémi érsek a püspöki jubileumról. Megújítottuk hitvallásunkat a megváltás szentévében.
A 2025. évet a megváltás szentéveként üli meg egyházunk, a remény zarándokai vagyunk, és ennek a jegyében számtalan zarándoklási lehetőséget szerveznek Rómába, annak érdekében, hogy minél többen újítsuk meg hitünket, elköteleződésünket, erősödjünk a reményben, és átlépve a Szent Kapun a hitünket tudjuk tanúságtévő módon élni. A különböző hivatásokban lévő csoportokat is szeretettel várták, így a katekétákat, katolikus iskolák pedagógusait, orvosokat, művészeket, sportolókat, de ugyanígy várták a püspököket, papokat, diákonusokat is, hogy a Szentatyával találkozzunk, illetve egyéni döntés alapján át tudjunk lépni a Szent Kapun, mint egy kifejezve hitvallásunkat, kifejezve azt a szándékot, hogy az egyház gyermekeként az egyházban akarunk élni, és tanúságot tenni reménységünk okáról. A diákonusok, papnövendékek, papság, püspökök találkozója nagyon szépen fölépítve került megrendezésre, ahol a Szentatyával való találkozás, az ő katekézise mindannyiunk számára megerősítő volt. Ugyanígy nagy élményt jelentett több mint 500 püspökkel együtt átlépni a Szent kapun, Jézus Krisztus keresztjét követve, közösen ünnepelni megváltásunk szent titkát, majd pedig meghallgatni a pápa katekézisét, és ezután a katekézis után pedig a katedra oltár előtt, nagyon közel Szent Péter apostol sírjához el tudtuk imádkozni közösen a világ minden részéről érkezett püspökök az egyház hitvallását, amelyben megvalljuk az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységét, megvalljuk a megváltás történetének az ajándékát, Jézus Krisztus megváltónak, és hiszünk az örök életben, hiszünk az üdvösségben, hisszük azt, hogy reménységünk oka éppen az üdvösségben rejlik. Megerősítő élmény és tapasztalat volt ez. A Szent Atya a maga katekézisében különös módon is kiemelte az egyéni elköteleződésnek a fontosságát a hivatali elköteleződés mellett, illetve azzal egységben. A püspökről úgy beszélt, mint aki az egységnek a szolgája és az egységnek a jele, a közösség teremtő ember. A hitemberének a vonásait is felrajzolta előttünk. A hitemberével kapcsolatban egy nagyon érdekes szempontot emelt ki, mégpedig azt, hogy a püspök teologizáló ember legyen, vagyis állandó kapcsolatban legyen a Szentlélekben az Atyával, az Isten dolgait szemléje, Isten dolgairól lehessen kérdezni, és Isten dolgaival kapcsolatban tudjon megfelelő választ adni. Mint ahogyan az is kiemelkedett, hogy a remény embereként vigye az örömhírt a reménytelenségben lévő testvérek felé a világba, és ugyanígy tanúságtévő erővel bír a szeretet cselekedeteinek a gyakorlása a püspöknek, mint Krisztus barátjának a cselekedetei által. Megélhettük az egyház egyetemességét, megélhettük az evangélium örömhírének az erejét, és megélhettük küldetésünknek a magasztosságát. Mint püspök a püspöki szolgálatban, de a paptestvérekkel együtt, a diákonos testvérekkel, illetve a papságra készülő szeminaristákkal. Olyan élmény és tapasztalat ez, ami nem csak a személyes formálódást, hanem a hitben való elköteleződést is erősíti.
Udvardi György veszprémi érseket hallották. XIV. Leó pápa: küzdeni kell a drog ellen, az államok számolják föl a bűnszervezeteket. Június 26-án tartjuk a kábítószer elleni küzdelem világnapját, amit az ENSZ hirdetett meg 1988-ban. Leó pápa ebből az alkalomból audienciát tartott a Damaszusz udvarban a világnap résztvevőinek.
Esistono enormi concentrazioni di interesse e ramificate organizzazioni criminali che gli stati hanno il dovere di smantellare.
Óriási érdekközpontok és kiterjedt bűnszervezetek léteznek, amiket az államoknak kötelességük felszámolni. Könnyebb az áldozatok ellen küzdeni. A biztonság nevében túl gyakran a szegények ellen irányult és irányul ma is a harc. Megtöltik a börtönöket azokkal, akik az utolsó szemet alkotják a halál láncolatában. Aki pedig a kezében tartja a láncot, befolyásos és büntetlen marad, állapította meg beszédében a pápa. Idézve Ferenc pápa Evangélii Gaudium kezdetű apostoli buzdításából, 14. Leó emlékeztetett, hogy a városok jobbak lesznek, ha integrálják a különbözőségeket, hidakat és kapcsolatokat építenek, és elismerik a másik embert. Városainkat nem a kirekesztettektől kell megszabadítani, hanem a kirekesztéstől. Nem az elkeseredett emberektől kell megtisztítani, hanem az elkeseredéstől. Béke veletek, köszöntötte a résztvevőket a pápa, aki rámutatott, hogy a találkozó a szent év közepén jött létre, egy kegyelmi évben, amikor mindenkinek elismerik a méltóságát, amit túl gyakran lebecsülnek vagy megtagadnak. A remény számukra sokat mondó szó. nem egy szlogen, hanem a sok erőfeszítés után megtalált világosság. Amikor nincs levegőnk, nem látunk magunk előtt távlatot, méltóságunk elhervad. Ne feledjük, hogy a feltámadt Jézus most is eljön, és elhozza lélegzetét. Gyakran olyan személyeken keresztül teszi ezt, akik nem állnak meg zárt ajtajainknál, és akik, bármi is történt, meglátják méltóságunkat, amit elfelejtettünk, vagy amit megtagadtak tőlünk. A szabadságról tanúskodik az a sok ember, aki eljött az audienciára, mivel megszabadultak a függőségek börtönéből. Leó pápa elmondta: veletek találkozva arra a szakadékra gondolok, ami a szívemben és minden ember szívében van. Arra a nyugtalanságra, amelyről Szent Ágoston beszélt, aki Istenben lelt békére. Mi a békét és az örömet keressük, ezt szomjazzuk. És a sok megtévesztés csalódást okozhat nekünk, akár bele is ragadhatunk ebbe a keresésbe. Van azonban kiút. Együtt, csak így győzhetjük le a rosszat, és így örülhetünk jobban. A pápa emlékeztetett, hogy ma is meg lehet élni a vértanúságot, amikor például megpróbálják visszaadni a jogtalanul felhalmozott vagyont, és ez konfliktust szül. A kábítószer kereskedelem elleni harc, a szegények nevelése, az őslakos és migráns közösségek védelme, az egyház társadalmi tanításához való hűség sok helyütt felforgatásnak számít. A bizalomban, ami az újjászületés első lépcsője, kivirágzik az élet, különösen a fiatalok élete. Isten nagy dolgokat visz véghez azokkal, akiket megszabadít a rossztól, akiknek van erejük és bátorságuk fordítani életükön. Az egyháznak szüksége van rátok, az emberiségnek szüksége van rátok, a nevelésnek és a politikának szüksége van rátok. Együtt, minden pusztító függőség ellenében győzelemre juttatjuk ezt a végtelen méltóságot, ami mindenkiben megvan, buzdította Szentatya. Jó volt érezni a Szentatya bátorító készszorítását. 25 évvel ezelőtt a Szentszék oldaláról szervezőként vett részt a jubileumi programok előkészítésében, lebonyolításában. Most a Remény Szent évében zarándokként érkezett Rómába, és jelen volt a püspökök, a szeminaristák és a papok jubileumán. Kovács Gergely gyulafehérvári érseket kérdeztük tapasztalatairól.
Szeretettel köszöntöm Ágnest és minden kedves hallgatót, köszönöm a megkeresést. Mindig öröm számomra Rómába jönni, elzarándokolni az örök városba, jubileumi évben még inkább. Számomra azért is különleges élmény, hisz 25 évvel ezelőtt, 2000-ben, a nagy jubileum évében a Szentszéknél szolgáltam, és akkor úgymond a másik oldalon kapcsolódtam be, több jubileumi esemény szervezésében, lebonyolításában kivettem a részemet, és persze ott voltam a Szentpéter Bazilikában, a Szentkapu megnyitásánál is. A mostani alkalommal azáltal is igyekeztem még inkább zarándok lenni, hogy nem a kényelmesebb és könnyebb módot, a repülőt választottam, hanem busszal érkeztem és megyek haza másokkal együtt zarándokolva. Ez ugyan hosszabb és fárasztóbb, de a közös imádság, a hosszú úton levés sokkal zarándokibb érzést ad. És ha lehet, vagy szabad még fokozni, a mostani jubileumi részvétel azért is különös élmény, mert három egymást követő napon három jubileumi eseményen vettem részt. Kedden a szeminaristák, szerdán a püspökök, ma csütörtökön pedig a papok jubileumán. Három különálló, mégis szorosan egybekapcsolódó esemény, melynek, ha fogalmazhatok így, a csúcspontja a ma esti közös imavirrasztás lesz a Szentpéter téren, ahol szeminaristák, papok és püspökök közösen imádkozunk hivatásokért. És természetesen jó volt találkozni a Szentatyával. Bár korábbról is ismertem bíborosként, megválasztása után most találkoztam először Leó pápával. Jó volt érezni kezének bátorító szorítását, jó volt meghallgatni a katekéziseit, elmélkedéseit. A napokban több ízben újra fogom olvasni, nem csak a püspökökhöz, hanem a szemináristákhoz és a papokhoz intézett gondolatait. A hozzánk püspökökhöz szóló katekézisből olyan kulcsszavakat tudnék kiemelni, mint hogy legyünk a hit emberei, legyünk a pásztori szeretet emberei, akiket a gyakorlati bölcsességgel vezessen. Amit viszont újraolvasás nélkül is idézni tudok, az a beszédének vége felé megfogalmazott buzdítás: közösségi emberek legyetek, hogy mindig előmozdítsátok az egységet.
Kovács Gergely gyulafehérvári érseket hallották. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban az újrakezdésről beszélget Lóci Tamás atya, a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Műsorunk a 2017. december 20-ai adásunk ismétlése.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen! Tisztelt rádióhallgatók, Szűcs Laura, Szokoly Bettina és Perjési Levente, akik a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai, a hitvalló mai szerkesztői. A mai témának adásunkban az újrakezdést választottuk. Amikor még nem kezdtünk el róla gondolkodni, nem is éreztük azt, hogy ebből lehetne adást csinálni, de ahogy elkezdtünk róla gondolkodni, hogy hány oldalról lehet megközelíteni az újrakezdést, rájöttünk arra, hogy milyen sok területen ott van a mindennapjainkban, a civil életben és a lelki életünkben, az Istennel való kapcsolatunkban egyaránt. És ami talán még fontosabb, hogy nagyon jótékony hatásai vannak az újrakezdésnek, és nagyon jó, ha valaki megtanulja ezt a képességet, hogy merjen és tudjon újrakezdeni az életében. Ezeket próbáljuk a mai alkalommal megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Először arra lennék kíváncsi tőletek, hogy mondjatok példákat a polgári életből, a mindennapos életből, abból a környezetből, ami körülvesz bennünket, hogy hol találkozunk újrakezdésekkel.
A legelső ilyen példa, ami elég kézzelfogható, hogy a természet is végez egyfajta körforgást, váltakoznak az évszakok, regenerálódik sokszor, akkor ha nézzük az éveket, akkor a naptári év is mindig újra kezdődik, az egyházi év is, az iskolai tanév is mindenkinek egy újrakezdés, sokszor egy új lehetőség valamilyen döntést meghozni, valamilyen irányba elmenni. A munkahelyen esetleg, hogyha magasabb pozícióba kerülünk, vagy munkahelyet váltunk, ezek is mind-mind változással járnak az életünkben. Egy költözés, lakóhelyváltás, ez is sokszor nehéz lehet az adott személyeknek. És ilyen például még a házasság, gyerekvállalás, ezek is elég gyakoriak az életünkben, és mind-mind óriási változást hoznak. És még az életmódváltás, esetleg valamilyen hitre térés, az Isten megtalálása, és talán a életünk szempontjából is ez a legfontosabb változás.
Látjuk, hogy senki tulajdonképpen nem tudja megúszni az életében azt, hogy ne kelljen egy csomó alkalommal újra kezdeni az életét. És hát azt is látjuk, hogy az emberek egyik fele ezeket úgy simábban veszi, vagy legalábbis ügyesebb ezen a területen, másoknak pedig komoly nehézségei vannak, vagy esetleg nem is sikerül ebből egy-két lépést jól megvalósítani. Olyan dologgal állunk tehát szemben, ami mindannyiunk életében fontos és elsajátítandó képesség, hogy tudjunk újrakezdeni. Fel is kellene valahogy készülni arra, hogy váratlan helyzetekre, mire odaérkezünk, kialakuljon bennünk az újrakezdésnek a szemlélete, képessége. És ez már valahogy átvezet minket a lelki életnek a területére, hiszen leginkább a lelki életben tudunk felkészülté válni arra, hogy a külső környezet változásait elviseljük, és azokon tovább tudjunk lépni. A lelki élet területén is van számtalan újrakezdés. Mikben tudunk ott újrakezdeni?
Hát ugye itt is nagyon sok mindenben megnyilvánul, például a gyónásban, vagy a megtérésben, vagy például akár egy olyan egyszerű dologban is, mint a bocsánatkérés, vagy annak az elnyerése, ugyanis ez is nagyon sok munkát és energiát igényel, hogy az ember úgymond helyre tudja hozni azt, amit elkövetett, illetve még a tanúságtétel is ilyen.
Egy kicsit próbáljuk meg ezeket a lelki életben való újrakezdéseket bővebben tárgyalni egy pár mondattal, hogy mondjuk egy gyónás az mennyiben jelent újrakezdést egy ember számára, ha az őszinte, mély, teljes, igazi?
Hát ugye a bűnök azok el lesznek törölve, és így tulajdonképpen az ember tiszta lappal indul Isten előtt.
Uh-huh. Tehát, hogyha úgy át tudjuk élni a maga igazi mélységében, akkor egy nagy felszabadító élmény, meg egy nagy ilyen lehetőség. És nagyon érdekes, hogy ebben a világban senki nem mondhatja azt nekünk, mert nem tudjuk megvalósítani, hogy az a dolog, ami megtörtént, az tényleg úgy lenne, hogy többet nem számít. Mondjuk egymásnak, szeretetből, persze barátok, hogy felejtsük el, meg fájtlat rá, meg nem érdekel, de azért mindig megmarad a tudatunkban, amit mondjuk ellenünk elkövettek, vagy mi elkövettünk mások ellen. Egyedül csak az Isten képes arra, aki a semmiből teremteni is tud, hogy őt is tud csinálni, hogy ami egyszer megtörtént, azt tulajdonképpen ilyen értelemben majdnem, hogy meg nem történté teszi. Tehát nem veszi figyelembe. Erre csak ő képes. És ez valóban ez egy nagyon nagy ajándék olyan embereknek, akik úgy érzik, hogy ők már ilyen reménytelen esetek, meg elromlott az életük, hogy ebben a világban senki nem mondhatja nekik, de az Isten üzenetét, ha elhiszik, akkor az egy tiszta lappal kezdés. Külön említettétek a megtérést. Az különbözik akkor a Szent Gyónástól? Miben állhat egy megtérés?
Meggyónni meg lehet anélkül is, hogy különösebb utána levő hatása lenne az életünkben. Tehát lehet, hogy valamit meggyónunk így tényleg rendszeresen, mert járunk és mert így tanították, de nincs mögötte megbánás, és esetleg ugyanúgy elkövetjük az adott bűnt, és ennek nincs értelme. És megtéréshez pedig nem feltétlenül szükséges gyónás. Egy fordulat az életünkben, valami, amit látunk, és úgy gondoljuk, hogy jobbá teheti az életünket, hogyha közelebb kerülünk jelen esetben a jó Istenhez, és ez nagyon fontos.
Uh-huh. Tehát valahogy úgy is összegezhetnénk most így a Levi gondolatai után, hogy lehet rutinszerűen is élni lelki életet, anélkül, hogy valaki megtérne. Valaki egész életét leéli úgy, hogy nincs egy személyes Isten kapcsolata például, csak olyan megtanult. Ugye elmondom az imákat, és én jó ember vagyok, de én most nem fogom mondjuk az oltári szentség előtt imádni az Istent, vagy nem akarok én hallgatni arra, hogy ő mit üzen nekem különösebben. És valóban lehet úgy megtérni, hogy nem kapcsolódik feltétlenül hozzá egy szentgyónás, hanem megérint egy mondat a Bibliából, ér egy Isten élmény, odalép egy embertárs, és azt is nagyon jól mondtad, hogy viszont utána már a kettő természetesen akkor jó, ha együtt halad párhuzamosan a továbbiakban. Mi volt még a szentgyónáson és a megtérésen kívül, amelyet a lelki életben való megújulásnak említettetek?
Hát ugye a bocsánatkérés.
Ez miben tud megújítani valakit, vagy miben jelenthet megújulást?
Magában a barátságban. Szóval, hogy egy ilyen nagyobb veszekedés, vagy akármi után, hogyha sikerül azt elérni, hogy tényleg a másik tiszta szívből megbocsásson, akkor sokkal erősebb is lehet az a barátság, mint előtte.
Pontosan, sőt szerintem valamilyen szinten törvényszerű is, hogy akik szimpatikusak egymásnak, és elindulnak a kölcsönös szimpátia útján, azok előbb-utóbb találkoznak majd egymás gyengeségeivel, hibáival, önzéseivel, és hát nagyon nem mindegy, hogy ezek milyen irányba mozdítják a kapcsolatot. A kapcsolatok egyik felénél ez végzetessé válik, tehát arra jönnek rá az emberek, hogy akkor nem egymásnak valók, másoknál pedig azt mondják, hogy több, ami összeköt bennünket, és fölemelkedünk ezen. És valóban egy bocsánat kérés ilyen értelemben teheti a kapcsolatot mélyebbé. De még ha a kapcsolatban nem is tekintünk rögtön a változásra, én magamban, aki bocsánatot tudtam kérni, és bocsánatot tudtam elfogadni, én számomra mindenképpen újrakezdést jelenthet ez a képesség, hogy ezt elsajátítottam, és nagyon sokat segíthet a jövőre nézve.
Személyes életemből is tudok erre példát, és szerintem minden embernek ez a legnehezebb, hogy tényleg félretenni azt, hogy engem megbántottak, hogy én vagyok a sértett, és ez lehet egy apró dolog is, de lehet egészen nagy is, amikor már esetleg szervekhez fordulunk ezzel kapcsolatba, és tényleg a mi lelkünk is megnyugszik akkor, hogyha ezt el tudjuk engedni, és tudjuk tényleg azt mondani, hogy tegyük félre, mert megtörtént, nem tudunk rajta változtatni, és koncentráljunk inkább a jövőre. Nekem szerencsére adatott meg olyan barát, aki tényleg a legmélyebb pontokban is velem volt, és mindennapjaimban is ott van, és bármikor számíthatok rá, és nekünk is voltak nézeteltéréseink, hiszen nem mindenben egyezik a véleményünk, és ez így természetes. És egy-egy nagyobb vita után, amikor sokáig nem beszéltünk, rájöttünk, hogy hiányzik a másik, hiszen nem tudunk a másik nélkül élni, és amikor megbeszéltük, hogy probléma volt, de meg tudtuk oldani, akkor utána tényleg egy sokkal erősebb volt maga a kapcsolat. Egy olyan sikerélményünk volt, hogy ezt is kibírtuk, hogy ezt is átvészeltük, és ezután is tudjuk folytatni.
megemlítettétek a lelki életben való megújulások között a tanúságtevő életet. Ez miben állhat? Hogy valaki él egy átlagos életet, és egyszer csak hoz egy döntést, hogy ez így nincs jól, hogy ő Isten országát nem építi, hanem csak legfeljebb élvezi annak előnyeit, és egyszer csak rájön arra, hogy neki ebben feladata van, küldetése van. Hol és milyen formában lehet tanúságtevő az életünk?
Lehet például iskolában, munkahelyen, vagy akár a saját családunkban is, vagy a baráti körünkben, mondjuk olyan alkalmakkor, amikor emberek között tartózkodunk és hatással vagyunk rájuk. Hogyha egy mondjuk katolikus szemmel nézve egy vallásos és tiszta életet képviselünk, akkor azzal lehet, hogy másnak is megadjuk ezt az esélyt vagy lehetőséget, hogy esetleg ő is mondjuk elkezd templomba járni, és ezáltal az ő élete is jobb lesz. Vagy egyszerűen csak, hogy mást lát tőlünk, hogy nem az emberi hulladékot gyakorlatilag, hanem hogy tudunk kedvesek lenni, tudunk úgymondott lenni a másiknak. És szerintem ez a legtöbb embernek újrakezdés, mert aki csinálja, annak egy új élmény, egy új érzés, hogy segített máson, aki pedig kapja, annak is, mert látja, hogy segíthet máson, meg hogy dolgokkal gazdagszik ezáltal.
És hát nem kis bátorság kell hozzá azért, mert valljuk őszintén könnyebb középszerűnek lenni, úgy beleolvadni a masszába, a tömegbe, és hát nehezebb azt a döntést meghozni, hogy én valahol így úttörő leszek valamilyen ügynek a véghezvitelében. És hát igazán ez egy tényleg újrakezdés, amikor valaki azt mondja belülről, hogy végre engedek a Szentlélek késztetésének, és mondjuk szembe megyek a világgal egy-két dologban, egy-két közgondolkodásban. Azért ez nem egy egyszerű történet. Ami talán számunkra a leglényegesebb, itt a sok-sok példa után, amit a hétköznapi életből és a lelki életből hoztatok, az az, hogy egyáltalán miért van szükségünk újrakezdésre, illetve arra már rá is jöttünk, hogy szükséges egy csomó helyen, de miért jó, vagy hogyan lehet jó ez nekünk? Mert lehet ugye rossz is, valaki tönkre is mehet egy újrakezdésbe, de ha végül valaki sikeresen is jól csinálta, akkor sok minden tud ebből profitálni, ő is, meg a környezete is. Miben lehet jó egy újrakezdés?
Én magával az újrakezdés érzésével szeretném indítani ugye ezt a több pontos felsorolást, mert nekem rengetegszer volt az életemben olyan, hogy úgy éreztem, hogy nem kapok levegőt, hogy utálom, ami körülvesz, és amikor valami újat vittem bele, vagy valamit újrakezdtem, akkor ez adott egy olyan felszabadítást, vagy egy olyan löketet, meg reményt, hogy megérte, meg is láttam a céljaimat, és megint úgymond önmagam voltam, vagyis hát nyilván önmagamnak egy jobbik változata.
Talán csak abban különböznek egymástól emberek, ha ebből a szemszögből nézzük, hogy az egyik fel az embereknek egy ponton túl már nem akar újrakezdeni, vagy úgy elege van az újrakezdésekből, feladja. Az emberek másik fele meg azt mondja, hogy igenis mindig föl lehet kelni, föl kell kelni, és lehet ebből tapasztalatot gyűjteni, meg lehet találni itt az új feladatkörömet, szerepemet, és hát talán csak emiatt kiegyensúlyozottabbak ezek élete, vagy példaértékűbb, mint az előző csoporté. Tehát sokszor az abban, hogy ilyen különleges képességeket keresünk, akár a szentekben, akár másokban pedig ilyen nagyon egyszerű dolgokon múlik, hogy folytatja az újrakezdést az életében, vagy pedig abba hagyja az eddigi újrakezdéseket?
Szerintem legtöbbször ott áll meg a dolog, hogy ugye látunk magunk előtt valamit, hogy mondjuk, nem tudom, egy barátunk is újrakezdett valamit, és hogy neki ez mennyire egyszerűen ment. És nem látjuk, hogyha mi még nem tartunk egy adott szinten, nem látjuk azt az energiát, amit belefektent, meg azokat a nehézségeket, meg félelmeket, esetleg kudarcokat, amikkel ő is már rendelkezik, és amikor mi is újrakezdjük, és már szembesülünk is velük, hogy hát nem minden jön össze elsőre, hát nem mindenből kaphatom meg azt az adott jegyet, vagy nem tudom, fizetést, attól függ, kire vonatkoztatjuk, akkor befejezzük, mert
mert nem jön az a siker, amit a mi generációnk elvárna, hogy rögtön lássa az eredményt, és rögtön azonnal mindent. És emiatt feladjuk, mert azt érezzük, hogy értelmetlen.
Én is már több közösségi portálon láttam egy ilyen képet, és szerintem olyan igaz, egy jéghegy volt a képen, és a vízből kilátszó részére rá volt írva, hogy siker, és ez ugye csak egy töredéke annak, ami a jéghegy, mert tudjuk, hogy a jéghegynek a nagy része víz alatt van, és az aljára oda volt írva mindaz az önmegtartóztatás, az a küzdés, ez a megalázkodás sok esetben, és minden olyan sokszor nem biztos, hogy kellemes és kényelmes dolog, ami szükséges volt ahhoz, hogy elérjük azt a sikert, amit a többi ember lát. És ehhez el kell érni egy szintet, hogy valaki véghez tudjon vinni egy ilyet, amiből mindenki csak keveset lát, és csak az adott személy tudja, hogy ő mit tett érte. És ehhez az élet minden területén kell egy lelki erő, egy kitartás, céltudatosnak kell lenni, és akkor lehetünk sikeresek minden téren.
Azt gondolom, hogyha megfigyeljük azokat az embereket, akik sokszor és jól tudnak újrakezdeni, azokat mindig találunk valami olyat, hogy ők ilyen távlatokban gondolkodnak, hogy nem csak a szemük elé néznek, nem csak ilyen rövid távú céljaik vannak, hanem nagyobb ívű. És ebből a szempontból hát mi vagyunk a legszerencsésebbek keresztények, mert még kaptunk egy olyan világszemléletet, hogy például az élet nem csak itt ezen a földön lévő pár évtized, például, hogy az értékek azok fontosabbak, mint a ételital, meg a ruházat, tehát egy csomó mindenben mi egy olyan szemléletet kapunk, ami nagyon ilyen hosszú távú. Tehát nem véletlen, hogy a kereszténység eszméje ihlette meg talán a legtöbb újrakezdő embert a történelemben, hiszen én talán a hitem nélkül nem is tudom, hogy lenne erőm sok helyzetben újrakezdeni. És amellett, hogy az ember persze próbálja tervezni az életét, de valahogy mindig próbálok nyitott maradni arra, hogy elhiggyem azt, hogy a gondviselés hozhat váratlan helyzeteket. Úgyhogy egyfajta rugalmasságot is ad a kereszténység szerintem az embernek, és egy jó képességet az újrakezdésre.
Nem tudom, hogy ez csak nálunk, vagy mikor korszellem, hogy ha valami rossz történik, akkor azt próbáljunk meg elfelejteni, meg különböző módokon úgy feldolgozni, hogy az könnyű legyen. Viszont a vallásban szerintem pont az a jó, hogy nem veszi el a dolgoknak a súlyát, mert hogyha valami nehéz, az ugyanúgy nehéz. Viszont egy olyan utat az ember lelkének, ahol mégis van számára egy kicsi jó, ott van a remény, ott van az, hogy van miért erősnek lenni, meg látja a jövőjét. És például hittanon is ugye szóba jött már a mennyország egyszer, és hittanon is errefelé próbál a tanár minket orientálni, hogy vannak a földön mennyország pillanatok, de azok tényleg csak pillanatok.
A mai adásban egy tulajdonképpen teljesen hétköznapi tapasztalatból, az újrakezdés kényszeréből, meg az újrakezdés helyzeteiből indultunk ki, és milyen jó, hogy az Isten világában mindenből lehet ilyen következtetéseket levonni, mint amire sikerült ezen a mai adásban is, hiszen nem csak megtaláltuk azt, hogy hol alkalmazzuk az újrakezdést, hanem arra is rájöttünk így közösen, hogy mennyi haszna van a lelki életünkben az újrakezdés képességének. Bízunk abban, hogy még nagyon sokat tudunk ezen a területen fejlődni, és fogunk tudni jól újrakezdeni az életünkben, és ezt kívánjuk a kedves rádióhallgatóknak is. Nem azt kívánjuk, hogy ne legyenek nehézségek, hanem azt kívánjuk, hogy ezekben jó irányba bátran, határozottan és jól tudjanak újrakezdeni mindig. És erre a szándékra mondjuk el imádságunkat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Műsorunk a 2017. december 20-ai adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Adásunk folytatásában óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. A himnusz után újra meghallgathatják a közelképet, melyben a Nyíregyházi Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola legutóbbi programjáról lesz szó. Ennek témája az életvédelme. 0 óra 35 perckor a Líceumi Krónika az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsora szól. Egy órától a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiunk sporthíreit ismételjük meg. 2 óra 5 perckor kezdődik a Zöld hullám, amelyben a Környezetvédelem és a Teremtésvédelem című kerekasztal beszélgetésünk hangzik el. 2 óra 30 perckor az Erdőfohászat című műsorunk első felében az elmúlt hétvégén megrendezett Európai Madármegfigyelő Napokról hallanak, valamint ellátogatunk a Dobogókői Turista Múzeum állandó kiállítására is, és végül Gerald Darrell Életem értelme című írásának 11. része hangzik el. 3 óra 5 perctől újra meghallgathatják a közéletet, melyben szó lesz az ingatlanárak változásáról, a rendőrség munkájáról, a Gyöngyösi Richter egészségváros programról, az egri virágosításról, Sárospataki testvériskolai kapcsolatról, nyelvápolásról és egy extrém sportos programról. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg megtisztelő figyelmüket. Isten számára, aki az örök élet, a test halála olyan, mint az alvás. Az igazi halál a léleknek a halála. Ettől kell félnünk. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bercesi András, Bartók Beáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Tompos Péter. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Amikor tehát esztek ebből a kenyérből és isztok ebből a kehelyből, mindannyiszor az Úr halálát hirdetitek, míg csak el nem jön, olvasom az első korintusi levélben. Fel kell ismernem az emberekben az utitársat, a sorstársat, akire rászorulok, és akiért magam is felelős vagyok. Vinnem kell a terhét, amennyire bírom, mert én is rátámaszkodhatom erejem értékében. Meg kell osztanom vele tulajdonomat, mind az anyagiakat, mind pedig a szellemieket, hisz én is rászorulok mások sokoldalú segítségére. Úgy kell látnom az embereket, mint önmagamat, az Istenhez való közvetlen kapcsolatban. A keresztény egyik legmagasztosabb gondolata, hogy saját énünkhöz is, a felebaráthoz is az Istenen át vezet az út. A helyes önszeretet és felebarát szeretet valójában az Isten szeretetből merít tartalmat, irányt, erőt és ösztönzést. Ugyanis csak egyetlen igaz keresztény szeretet létezik, az Isten szeretet. Ez mindent befogad, ami isteni, igaz és jó, saját énünket ugyanúgy, mint a felebarátot. Isten az út, embertől emberig. Igazságosabb társadalmat, nagyobb jólétet építő nép és haza tagja szeretnék lenni, Uram. Amikor a szent áldozásban veled egyesültem, megértettem, hogy te is ezt akarod. A javak egyenlőbb elosztását, a kizsákmányolás megszüntetését, az ember tiszteletét, a munka megbecsülését, a gyengék felkarolását, a közösség szeretetét. Most, hogy hazám újra szabad, hogy már nem szállja meg idegen erő, add, hogy én és embertársaim, minden testvérem megtalálja ezt az utat.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra.